el szeretném mondani, hogy mostanában miről szóltak az üzenetek bevezetőként. Bementünk egy nagyobb üzenetbe a megtéréssel kapcsolatban először is. Nem csak azoknak a megtéréséről beszéltünk, akik még nem ismerték az Urat, hanem a hívőknek a megtérésébe. A megszentelődésről beszéltünk, lefixáltuk, hogy a hívőknek is szükségük van megtérésre az életükbe, és egy folyamatos megtérésen megyünk keresztül, ami által közelebb kerülhetünk az Úrhoz. Aztán Isten királyságának az üzenetét kezdtük el hirdetni, milyen a királyságban való élet, mi a királyságnak az ereje, hogyan működik, és mi a mi feladatunk a királyságban, és pár alkalommal beszéltünk a királyi papságnak az üzenetéről. Mik a papoknak a feladatai, ugye a pap imádkozik, a pap elvesz Istentől áldásokat, osztogat szellemi javakat, felépül a pap, a személyes közösségről szó volt, és én, amit az én szívemre helyezett az Úr, egyébként ez már egy nagyon régi üzenet a szívembe, de most úgy éreztem, hogy elérkezett az idő, hogy tulajdonképpen beszéljek ma a királyi papoknak a kapcsolódásáról. Ugye a királyi papságnak az üzenete, hiába többet számban van papság, így használja az ige, mégis a köztudatban sokkal inkább, amikor előhallunk üzeneteket, az valahogy elkülönítjük, hogy az én személyes közösségem Istennel, ugye? Az én személyes ima életem, én a belső szobában én gyakorlom az imádásomat, és én elvonulok az Úrral, mert én pap vagyok, tehát erre az üzenetre nagyon sokan eljutnak. Csak hogy Krisztus testében a papok kapcsolódnak egymáshoz. Ezért mondja az ige többes számban, hogy királyi papság, ahogy a Péter levélben mondja, hogy elhívott benneteket királyi papságnak, szent nemzetnek, megtartásra való népnek, hogy hirdessétek annak csodálatos dolgait, aki a világosságra elhívott titeket, stb. Stb. És a Péter azt hiszem 5. fejezetében is arról beszél, hogy épüljetek fel, mint élőkövek szellemi házzá. És ott is a papságot többes számban használja az ige. És ezért igazából a királyi papságnak a kapcsolódására, a papoknak a kapcsolódásáról szeretnék beszélni, ugyanis a papok nem elszigeteltek Krisztus testében. A királyságban való élet nem csak arról szól, hogy én otthon imádkozok és gyakorlom a papi tisztségemet, elszigetelten élek, hanem egy szoros közösségről, kapcsolatról beszél az új szövetség. És ehhez az embernek alá kell rendelnie magát az igének, és meg kell érteni a gyülekezetben folyó rendet is, hiszen az ige beszél arról, hogy rend van a gyülekezetben. Nagyon sokszor használja a Pál ezt a kifejezést, nézzetek meg, hogy gyülekezeti rend. Ő a rendnek az Istene, és ezért ebben a nagy, hatalmas szabadságban, ami most zajlik az egyházban, érdekes módon ezt a Krisztustól való szabadságot nagyon sokan felhasználják a függetlenségre, és kezdik nem érteni, hogy azért, mert Krisztusban szabadságom van, és minden szabad nekem, ettől függetlenül nem vagyunk elszigeteltek és függetlenek, és van egy gyülekezeti rend. És én azt gondolom, hogy a királyságban rend van, Isten királyságában. A gyülekezetben Isten szerintem rendet szeretne, szellemi rendet, természetesen nem diktatórikus kontrollról beszélek, hanem a szellem adta egységről beszélek, kapcsolódásról, és nem függetlenségről szól. Szerintem én úgy látom az új szövetség. És az első ige, tehát igazából amiről beszélni fogok e héten, meg azt hiszem, hogy jövő héten is, az a Krisztus testéről szóló üzenet. Mit nevezünk? Mi az, hogy Krisztus teste? Mi az, hogy Krisztus a fej? És erről szeretnék szólni, azt gondolom, hogy nem hagyhatjuk ezt az üzenetet ki, és szeretnénk egy növekedést, szeretnénk a kapcsolatoknak a megújulását, szeretnénk azt, hogy Isten leszáll közénk a közösségi alkalmakra is, és ezért azt gondolom, hogy ez egy fontos üzenet, és nem csak nekem, hanem számotokra is. És a főigét mutatom az Efézus 1-ben, gyertek légy szíves oda, az Efézus 1, most csak a 22-23 verset szeretném felolvasni. Miután az ige azt írja, Pál arról beszél, hogy Jézus Krisztus meghalt a mi bűneinket, és feltámadta halálból, és felül minden fejedelemségen feltette őt az Úr, minden uraságon az ő jobbjára került. Ezután a hatalmas győzelem után azt mondja az ige, hogy mindeneket vetett az ő lábai alá, és őt tette mindeneknek fölötte, az egyháznak a fejévé. Itt rögtön mondom, hogy itt az eklézsiáról van szó, ami azt jelenti, hogy kihívottak. Kihívottak. És a Vida fordítás is úgy fordítja, hogy Krisztus is feje a kihívott gyülekezetnek, az eklézsiának, és itt arról van szó, hogy a kihívottak fejévé vált. És azt mondja, hogy az egyházról, az eklézsiáról, a kihívottak seregéről azt mondja, hogy ő a fej, és azt mondja a testről, vagy az egyházról, hogy az ő teste teljessége ő neki, aki mindeneket betölt mindenekkel. És hogyha egyet lapozol, vagy kettőt, az ötös fejezetben is elmondja ezt Pál, az ötös fejezet 23-as versében. Ugye a férj és a feleség szerepéről van itt szó, de ugye a Krisztusról beszél, és azt mondja, hogy mivel hogy férfi az asszony feje, amint Krisztus is feje a kihívott gyülekezetnek, az eklézsiának, ugyanúgy ő üdvözítője a testületnek is, és a 24-es versben is azt mondja, hogy a kihívott gyülekezet az eklézsia alá van vetve a Krisztusnak. Tehát ő a fej, és mi vagyunk a test. És ezért funkcionálnunk kell együtt, és együtt kell Krisztussal működnünk. Akkor nézzük az Efézus 1.17-et. Rögtön, ahogy az előbb itt néztem az igét, rögtön úgy szólítja meg az atyát, hogy a dicsőségnek az atya már fölemeli a lécet. Egy olyan Istenről beszél, aki a dicsőségnek az atya. És ez a testi embereknek a számára már kiakasztódnak sokan. Mi az, hogy a dicsőség atya, olyan messze van tőlem a dicsőség, és mégis ő így állítja be az atyát. Nem csak azt mondja, hogy ő Isten, hanem atya, ő a dicsőségnek az atya. Mert rögtön, amikor elhívta őt Isten, már rögtön a dicsőséggel találkozott. Abcselben azt olvasod, amikor elhívta őt Isten, ugye Jézus Krisztus megjelent neki, ott egy fényes dicsőség sugárzott. Egyébként csak hangot hallott, tehát nem látta Jézus Krisztust valósággal, de egy fényt sugárzott, ezért ő már akkor kezdte megismerni Istent, mint a dicsőségnek az Istene. Volt megtapasztalása Jézus Krisztusról és az Istenről, hogy a dicsőségnek az atya. Úgyhogy azt mondja, hogy drága testvéreim, nektek a dicsőség atyát kell megismernetek. Nem csak az Istent magában, hanem a dicsőségnek az atyát. És a dicsőségnek az atyát a bölcsesség és a kijelentés szelleme tudja leleplezni. Istennek a jelenlétét, a dicsőséget, hogy láthassuk, a bölcsesség és kijelentés szelleme tudja leleplezni. Ahogy beszélt a bölcsességről pár héttel ezelőtt. A bölcsesség szelleme az, ami föl is tudja fedni előtted, hogy milyen Istennek a dicsősége. Erre jöttem rá. A bölcsesség kinyilatkoztatás szellemével a kapcsolat megmutatja neked, hogy Isten egy dicsőséges atya. És azt mondja, hogy a csiát olvasom, a mi úrunknak, a felkent Jézusnak Istene, a dicsőség atya adja nektek a bölcsesség és kijelentés szellemét, adja nektek, melyet az ő megismerése nyújt. Megismerni Istent, mint a dicsőség atya, csak a Szent Szellem által vagyunk képesek, hogy leleplezzi előttünk ezt a dicsőséget. Mert a dicsőség nem látható a mi saját szemeinkkel, a mi földi szemeinkkel, hanem ez mind a szellemi, és mind a szellemvilágban jön. Isten trónjára jön Istennek a dicsősége. Adja meg nektek a szívnek megvilágosított szemét, hogy tudhassátok, micsoda reménységre hívott ő el, hogy mi gazdag dicsőségű a tőle adandó örök rész a szentek között. Magas az üzenet? Szerintem nagyon magas. Magas az üzenet, amikor az ember nincs kapcsolatban Isten szellemével. Magas az üzenet, amikor nincsen megtapasztalása, és nem tudja megfogni, nem tudja megérteni, hogy miről is van szó, de nézzétek meg, drága testvéreim, azt mondja, hogy milyen gazdag dicsőségű a tőle adandó örök rész a szentek között. Vidafordítás azt mondja, a szentekben. Tehát belénk helyezi ezt a dicsőséget Pál. Azt szeretné, hogyha arra a hitre eljutnánk, hogy valóban találkozhat egy keresztény Isten dicsőségével, Isten szellemével, a szentekben, és többes számban, bennünk, ott lehet Istennek a dicsősége. És azt mondja, hogy mennyire felülmúl mindent az ő nagy hatalma az életünkben. Na tessék, valóban mindent felülmúl az ő nagy hatalma az életedben? Ő azt mondja Pál, hogy mindent felülmúl az ő nagy hatalma. Tehát akkor nekünk találkozni kell az ő hatalmával, ugye? Magas, magas, de átéled ezt, amikor az ő hatalma kiárad az életedbe? És most figyelj, mennyire felülmúl mindent az ő nagy hatalma a mi életünkben, akik abban a mértékben hittünk, ahogy az ő erejének uralkodó hatalmát a felkent életében munkálkodni láttuk. Még egyszer. Mennyire felülmúl mindent az ő nagy hatalma a mi életünkben, akik abban a mértékben hiszünk, ahogy az ő erejének uralkodó hatalmát a felkent életében munkálkodni láttuk. Abban a mértékben tud Isten egyháza hinni és növekedni, amennyire meglátta Krisztus hatalmát. Hogy hogyan működött Krisztus itt a földön, hogyan működik az igén keresztül, és amikor találkozik a hívő ezzel a hatalommal, akkor hitre fog jutni. Valódi hitre tud jutni, amikor van egy személyes megtapasztalása Isten hatalmáról, Isten erejéről. Fölgerjed a hit. Isten így teremtette a hitet, hogy az ember nem az ember keresi először Istent, hanem Isten bemutatkozik és megjelenik az embernek, ahogy Saulnak, aki Pál lett, megtapasztalása volt Isten dicsőségéről. És ezért van mire hinnünk, van ok, amiért hiszünk, mert találkozunk Istennek a dicsőségével. Amen. Tehát a Vida meg ezt úgy mondja, hogy milyen nagy az ő sorsrésze dicsőségének gazdagsága a szentekben. Szellemi az egész, fantasztikus, egy győztes evangélium, ami rögtön fölemeli az újjászületett hívőt Isten trónszék elé. Az újjászületetteket tudja fölemelni ez az üzenet, akik valóban újjászülettek, akik találkoztak Istennel, mert aki találkozik Istennel, aki újjászületik, az új teremtés lesz, és a szelleme, még ha nem is tudja az agya, az elméje megérteni, de a szelleme érti, hogy miről van szó, és kap belülről egy kinyilatkoztatást, hogy ez valóság, és ami a legfontosabb, mivel belé kerül Istennek a szelleme, vágyjön a szívébe, hogy ő megismerje ezt a dicsőséges gazdagságot Krisztusban. Amen? Fantasztikus az ige. És Lali írt egy e-mailt, azt hiszem a múlt héten vagy a héten egy Krisztus nélküli pünkösdről. Biztos sokan olvastátok, lehet, hogy volt, aki nem értette, de az én célom és a mai napon és a gyülekezetnek a célja, Lalinak a célja az, hogy nálunk soha ne legyen Krisztus nélküli pünkösd. Soha ne legyen az, hogy a szellemi élmények fölmagasztalódnak Krisztus fölött. Akár a Szent Szellem ajándékai, vagy bármiféle tan fölemelje magát, és Krisztus pedig elhomályosodik. Soha ne legyen ebben a gyülekezetben olyan teológiai vita, hogy a nagy vitatkozásban elfeledjük, hogy kicsoda Krisztus. Soha ne legyen az, hogy sokkal fontosabbnak tartjuk például a nyelveken szólást, vagy a szabadulást, vagy a démonoktól való kiűzést Krisztusnál. Ezért a Krisztus, ő a fej az egyházban, ezért szerintem a mai alkalmat arra szeretném szánni, hogy fölemeljem őt, és elmondjam, hogy szerintem mit jelent a Krisztus központúság. Ugye szokták prédikálni ezt, meg sokszor elhangzik testvéreknek a szájából, hogy legyünk Krisztus központúak. Ugye ezt hallottátok. Krisztus legyen fölmagasztalva, Krisztusról beszélj. És ezt nagyon egyszerűen meg szokták magyarázni, mi az, hogy Krisztus központú. Azt szokták mondani, hogy legyen első az életedben a Krisztus, akkor Krisztus központú vagy. A prédikációban legyen szó mindig Krisztusról. Mindig tegyük hozzá, hogy az Úr Jézus Krisztus. Jézus Krisztus, emeljük őt föl, emeljük őt föl. De hogy én ezen gondolkodtam, és ahogy nem szeretnék egy pünkös nélküli Krisztust átélni, és nem szeretnék soha elbukni, és nem szeretném, hogy bármiféle élmény vagy ébredés elvigyen engem a valóságtól, a Krisztustól, ezért elkezdtem ezen gondolkodni, és azt tudom mondani, hogy néha annyira Krisztus központúnak gondoljuk magunkat, hogy közben messze kerülünk a felkent természetétől. Pont, aki Krisztus-centrikusnak gondolja magát. Pont messze kerülünk Krisztus erejétől. Miközben annyira Krisztus-centrikussá akarok válni, messze kerülünk az ő természetétől, az ő karakterétől, az ő jelenlététől, az ő erejétől, nem? Nagyon érdekes. Hogy lehet ez? Azért, mert a Krisztus központúság azt jelenti, hogy hiszel a felkentben. Hiszen hiszel a felkent uralkodói hatalmában az életedben. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy tudod, hogy az életed összes problémájára Krisztus a felkent a megoldás. Hozzá fordulsz. Hiszel ebben valósággal, hogy van egy felkented. És ha van egy felkented, akkor nem szűkölködhetsz semmiféle szellemi áldás nélkül. Ha hiszel a felkentben, akkor hiszel a róla szóló tanúbizonyságtételben. A bizonyság a szívedben erős, ahogy picit odaértek az 1 Korintus 1-hez, ezt meg is mutatom. Halleluja. A korintusi gyülekezethez szól Pál. Az egész üzenet azt mondja, hogy Krisztus Jézusban megszentelteknek szól, elhívott szenteknek, mindazokkal egybe, aki Krisztus Jézus nevét segítségül hívják, bármely helyen, tehát a Krisztus ekklésiájában megszentelt emberek vannak, elhívott szentek vannak, amen. Hálát adok az Istenemnek, mindenkor ti felületek az Isten a kegyelméért, mely nektek a Krisztus Jézusban adatott. Egy olyan kegyelemben részesült az egyház, amit föl se fog. És mi sem, magunk se tudunk felfogni. Egy hatalmas karisz, ami kitöltetett Krisztusban. Mivel, hogy mindenben meggazdagodtatok ő benne, minden beszédben és minden ismeretben. És most mondom, hogy mi a Krisztus központúság. Miről van itt szó? Azt mondja Pál, hogy abban a mértékben, ugyancsak ez az abban van a mértékben, tehát mindig van feltétel, abban a mértékben, ahogy a felkentről szóló tanúságtétel köztetek megszilárdul. Mindenben meggazdagodik a hívő, minden beszédben, minden szellemi ismeretben, amikor a Krisztusról szóló tanúbizonyság megszilárdul a szívébe. Amikor közel van a Krisztus, a szó egyébként a martyrion szó, ami nem csak azt jelenti, hogy lát és hal, mert ugye ezt tudjátok, a tanú az lát és hal. Most arról beszélek, hogy hogyan tudnak felszabadulni a szellemajándékok Krisztus testében, amikor látsz és hallasz, és a Krisztusról szóló bizonyságtétel benned van a szívedben. De azt is jelenti a szó, hogy bizonyíték. Amikor egy szilárd meggyőződésed van, a Krisztus haláláról, feltámadásáról és a bizonyságtételed erős, megszilárdult. Azt mondja, hogy olyan mértékben gazdagodsz meg ő benne. Minden beszédben és minden ismeretben. És azt mondja, hogy emiatt semmi kegyelmi ajándék nélkül nem szűkölködtök. Döbbenet. Krisztus egyházáról beszél. Egy olyan egyházról beszél, amit nem csak elhívott Isten, nem csak megalkotta pünköstkor az egyházat, nem csak létrejött az egyház, hanem akit elhívott, felszerelt, és ki is küldött. Egy beteljesedett egyházról van szó. Megint hozzáteszem, szellemi prédikáció, igen. Mert mondhatod azt, hogy vagyok én betelve mindennel? Hogy van az, hogy én szűkölködök minden nélkül? De én elmondtam. Hogyha Krisztus központú vagy, felkent központú vagy, akkor a Krisztusról szóló bizonyságtétel erős benned, és minden közel jött. És mit jelent a Krisztus központúság? Krisztusban való meggazdagodást. Ezzel a mondattal tudom elmondani. Akkor vagy Krisztus központú, amikor meg vagy gazdagodva a Krisztusban. Meg vagy gazdagodva a Krisztusban. Gazdag vagy Krisztussal. És akkor azt fogod mondani, hogy nem nehéz hinni. Nem nehéz hinni a szellemi dolgoknak. Nem nehéz hinni, hogy felültetett engem is Isten a fiúval együtt odafönn. Amen. Ő egy olyan felkent, aki által minden szellemi áldással meggazdagodhatunk. Iszonyú nagy a perspektíva, ha hiszel, hogyha a Krisztusról szóló tanúbizonyság benned él. Valóságosan él benned a Krisztus. Amikor valósággal él bennünk az őről a szóló bizonyságtétel, akkor az a célod, hogy megváltozz. És el is hiszed, hogy meg tudsz változni. Érted? El tudod hinni, hogy át tudsz formálódni hozzá hasonlóvá, mert Krisztusról szóló bizonyság él benned. Valóság Krisztus, mivel ő az én felkentem, ezért meg tudok változni, meg tudok újulni, helyre tudok állni, kimennek az életemből a démonok, be tudok teljesedni Isten szellemével, hiszen bennem él a Krisztus. Amen. Amikor tudod, hogy ő a megoldás az életed összes területén, akkor Krisztus központú vagy. Krisztus központúak vagyunk akkor, amikor az ő célját akarod megvalósítani. Mert egy vagy a Krisztussal, azonosultál vele, így van? Akkor a céljainak is egyezni kell Krisztussal, így van? És Krisztus célja micsoda, hogy felépítse a dicsőséges gyülekezetet. Amen? Krisztus célja az volt, meghalt értünk. Önfeláldozó módon bemutatta, hogy mi mennyire szereti az egyházat. Ez volt az ő célja, és most is az az ő célja, hogy dicsőségessé tegye az egyházat, hogy ne legyen rajta semmi szeplő, semmi sömör, kifogástalan legyen, ennek érdekében mindent, helyzetet megragad az életedbe azért, hogy te és én dicsőségessé váljál. Ne félj ettől a szótól. Fognak jönni helyzetek az életedbe, szituációk, sokszor fájdalmak, ami által az a célja, és azt látja, hogy én ezt az én gyermekemet dicsőségessé akarom tenni. Ezért, ahogy az Efézus 5 mondja, ápolgatja az egyházat, gondozza, és nagyon érdekes ez az ápolgatja szó, nem csak azt jelenti, hogy gondoz bennünket, hogy majd önmaga elébe állítja dicsőségben az egyházat, hogy azon ne legyen szeplő, vagy sömörgözés, vagy valami efféle, hanem hogy legyen szent és fethetetlen. Mert soha senki az ő tulajdon testét nem gyűlölte, hanem táplálgatja és ápolgatja. Ugye itt a fél-feleség szerepéről is van szó, ugye? Két üzenetet tett ide a Szent Szellem, de ugye a Krisztusról van szó, de valóban így van. A férj ápolgatja, és táplálgatja a feleségét szellemi módon. Miképpen az Úr is az egyházat. És maga ez az ápolgatja nem csak azt jelenti, hogy gondoskodik rólad, hanem Jézus Krisztus tűzzel hevít. Azt jelenti, hogy hevít, melegít. Tehát frissen tart. Tűzben akar tartani téged, hogy te meg tudj változni, helyre tudj állni. Amen. Olyan mértékben tudnak kiáradni az életedből az ajándékok, amilyen mértékben közel vagy Krisztushoz, és él benned ez a tanúbizonyság. És itt kezdődik a hit. Itt kezdődik az, hogy becsatlakozol egy gyülekezetbe, egy dicsőséges gyülekezeté akar tenni Isten minden gyülekezetet, ahol te ezt elhiszed. És innentől kezdve ezzel a hittel képessé válsz arra, hogy szolgálj majd egy gyülekezetben. Hogy a része legyél egy gyülekezetnek, ahol hiszel az ő uralkodói hatalmában. És elhiszed azt, hogy téged dicsőségessé akar tenni, helyre akar állítani minden kisebb rendőrségi érzésből, félelmekből, elutasítottságból, és elhiszed, hogy megvan hozzá a hatalma. Két dolgot itt mond az ige még itt, az 1 Korintus 1-ben, ugye? Egyrészt meg ugye az Efézusban is, hogy az a kérdés, hogy láttad-e munkálkodni a kenetet, a felkentnek az életében, az igében. Mert ugye azt mondja, hogy ahogy láttuk, az uralkodói hatalmát. Ezért az igén keresztül meg kell értened és látnod kell az ő uralkodói hatalmát, föl kell ismerned a felkent szolgálatában, a felkentről szóló üzenetekben, a gyülekezetben, az igében az ő hatalmát. Tehát két dologról van szó, amire oda kell hegyezned a figyelmedet, föl kell fedezned az igéből. Ahogy olvasod az igét, folyamatosan találkoznod kell azzal, az ő uralkodói hatalmával. Az igéből ki kell jönnie az ő hatalmának, az ő tekintélyének. Annak, hogy ő a felkent, akinek a neve minden név fölött van. Tehát láttad-e az igében a felkentet? Láttad-e a felkentnek a kenetét az igében? Amen? Ez az egyik. A másik, hogy a te életedben felfedezted-e ezt a kenetet, hogy működik. Mert akkor sikeres szolgáló leszel Krisztus testében. Sikeres emberré válsz, ha látod az igében kinyilatkoztatva a felkentnek a kenetét, és az életedben találkozol. Mind a kettőre szükség van. Szükséged van személyes megtapasztalásra. És azért szeretném azt mondani, hogy akinek úgy érzi, hogy messze áll a szívétől Isten, talán nem tudja, miről beszélek, de szeretné megtapasztalni ezt, akkor nyugodtan szóljon, szeretnénk vele imádkozni, hogy ne maradjon ki Isten kenetéből, Isten jelenlétéből, mert szükségünk van egyházra. Nem csak a fejtől növekedünk, nem csak a fejjel való kapcsolatunkból fogunk megerősödni, hanem tagokról beszél Isten az Efézusban. És a tagok által is jön a fejlődés, a növekedés. Amen. A dicsőség az Úrnak. És ahogy nézett Pált, eszméletlen, tehát soha nem hiány mentalitásból imádkozik Pál. Mindenben meggazdagodtatok ő benne. Nem szűkölködtök korintusi gyülekezet semmilyen ajándékban. Nincs kétség. Miért? Mert Krisztus megfeszítetett, és ti ezt átvettétek. Az 1 Korintus 14-ben beszél a szellem ajándékairól. Semmi kérdés számomra, hogy azok a testvérek bemerültek Szent Szellembe, bemerültek a vízkeresztségbe. Semmi kérdés nincsen, amikor újjászületett keresztények között vagyunk, akik megtapasztalták már Istent, a Szent Szellemet, stb. Akkor már nincs kérdés, akkor már tudunk szellemi dolgokat beszélni, ám, mert értjük egymást. Ha pedig valaki új jön, vagy bármi, akkor türelemmel vagyunk, hogy megértse, stb. Csak azt szeretném lefixálni, hogy amikor megvan ez a két tapasztalatod, akkor könnyű hinni. Könnyű. Sokkal könnyebb. Sokkal könnyebb hinned. Isten egyháza Pál szerint nem szűkölködik a Krisztusban lévő meggazdagodásban. A felkentről való látásunk, belső bizonyosságunk, a kinyilatkoztatásunk mértékében működhetnek az ajándékok, ezt írtam, amire szeretném felolvasni. Úgy kell ismernünk Krisztust, hogy ne tévedjünk el, ne vigyen el bennünket ez a mostani tanításoknak a szele. Úgy kell őt ismernünk, mint akik láttuk, hallottuk őt személyesen. És lehet, hogy azt mondod, hogy, én nem voltam ott a megfeszítésekor, de mégis a Szent Szellem úgy meg tudja eleveníteni előtted a Krisztust, mintha te is ott feszítettél volna meg. Ez csoda, ezt emberileg nem fogod megérteni, de ha van vágy benned, úgy ki tud ábrázolódni az ő személye, személyisége, hogy teljesen közel jön hozzád. És ha van egy felkented, akkor nem szűkölködsz a szellemi javakban. Nem szűkölködsz. Lehetnek időszakok az életedben, amikor újból messze kerülnek üzenetek, és mindenki átmegy ezen. De ahogy ráfigyelsz a feltámadásra, a Krisztusra újból. Tehát olyan, nem is tudom elmondani, biztos tapasztaltátok sokan. Lehet, hogy rossz állapotban vagy, elcsüggedsz. De abban a pillanatban, ahogy odafigyelsz a szellemedre, eltelik egy fél óra, egy óra, már érzed, hogy képben vagy, már tudod, hogy mi van. Már tudod, hogy igen, meg tudod őt fogni. Meg tudod a Krisztust érinteni. Már elérhető számodra. Amen. Ezt hozza a Szent Szellem. Ezt hozza a felkenttel való Krisztus központúságot, hogy elérhető a Krisztus. Elérhető minden, ami le van írva az igébe. És egyértelmű, hogyha nem látod ezt a meggazdagodást, ezt a hatalmas kincstárat, amiről Pál beszél, ezt a mindenben való meggazdagodást, ezt a minden ismeretben, minden beszédben, ha nem tudod ezt elhinni, akkor ez azért van, mert Krisztus nincs középpontban. Nagyon egyszerűen elgondolom. Nincs középpontban a szívedben, az én szívemben. De abban a pillanatban, ahogy ez megváltozik, és amiről eddig bevezetésben beszéltem, ez megfordul, akkor elérhető. Az imáidban kijön ez, hogy elérhető, hogy helyre tudsz állni. Igen, meg tudok gyógyulni, igen, meg tudok szabadulni, igen, létezhet az, hogy az ótermészetemet leszámolom. Nyilván nem tudjuk teljesen, tehát az óember ugye meghalt, ugye, de az ótermészetemből is meg tudok változni, mert ő az én felkentem. Hát milyen felkent az, aki nem tud bennünket megszabadítani? Amen. Milyen felkent az, aki nem működik a tagoknak az életében. Hát az előbb mondtam, hogy ápolgat, bennünket gondoz, itt van köztünk, elérhetővé vált a Krisztus. Amen. Dicsőség az Úrnak. Efézus 5-höz gyertek, hogy azt mondtam, mert ugye megyünk majd be az üzenetnek a lényegébe, a Krisztus tagjaiba. És még a Korintus 1-ben azt elfelejtettem mondani, hogy Hű az Isten, aki elhívott titeket az ő fiával, a mi úrunk Jézus Krisztussal való közösségre. Bocsánat, hogy ezt így most hozzátettem, megláttam a szemeimmel. Koinóniáról van szó. Ha részesedtél a fiúból, akkor részesedsz az ajándékaiból. Ha te szereted az Urat, és azt mondod, igen, én megtértem, részesedtem a fiúból, közösségem van a fiúval. Nem igei azt mondani, hogy mégis nem tudom elérni az ő jelenlétét, az ő kenetét, minden olyan messze van, mert részesedtél belőle. Tehát nem lehet szétválasztani Krisztust az ő ajándékaitól, az ő természetétől. Amen. Ez Pál látása. Elhívott titeket. Amen. Részesedsz a fiúból. Koinónia van az életedben a Krisztus miatt. Amen. És az Efézus 5-ben pedig azt látod, hogy szerette az egyházat. Önfeláldozó módon szerette az egyházat. És elmondom számomra a titkot. Azért tudott fejlenni, mert szerette az egyházat. Ezért tette Isten fejé minden név fölött, minden hatalom fölött, minden uraság fölött. És ebben van egy minta, amit mutatott nekem az Úr, hogyha én szeretem az egyházat, szeretem a gyülekezetemet, szeretem a barátaimat, a testvéremet, önfeláldozó módon, akkor jönni fog Istentől a hatalom az életemre. Mert erre önteti ki a kenet, a Krisztus testében, a szeretetre, hogyha így szeretsz, mint Krisztus. Hiszen miért kapott ekkora nevet? Mert szerette az egyházat, és meghalt az egyházért. Amen. Jön a hatalom, jön az erő, amikor szeretsz valósággal. Figyelj, olvastam Leonard Ravenhilltől egy idézetet, nagyon tetszett. A pásztorodat be tudod csapni. Magadat be tudod csapni, de Isten nem tudod becsapni. Nem tudod becsapni magadat, a pásztorodat be tudod magadat, de Isten nem tudod becsapni, hogy valódi szeretet van-e a szívedbe. A gyülekezet felé. Sokan akarnak kenetet, sokan akarnak szolgálni, de Isten látja a szívedet. És én azt gondolom, hogy a magyar egyházban is, és a gyülekezetünkben is az erő meg fog nyilvánulni, amikor szeretjük agapéval egymást, és szeretjük Krisztus testét, mert ő a minta. Dicsőség az Úrnak. Önfeláldozó módon szerette az egyházat. És azt mondja, hogy az egyház az ő testének tagjai vagyunk, az ő testéből és az ő csontjaiból. Azt gondolom, hogy ez az agapé a kulcs a hit és a Szent Szellemmel való kapcsolat mellett. Hiszel valóban a felkentben, a Szent Szellemmel egy közösségbe vagy, és ezt megspékeled a lényeggel, az agapéval, és úgy szeretsz, ahogy Krisztus. És elérkeztünk oda, hogy megnevezzük, hogy mi az egyház. Ugye azt mondtam, hogy kihívottakról van szó. A kihívott gyülekezet aláveti magát a felkentnek, ezt olvasod, és engedelmes a fejnek, és a... Nem kell, ide gyertek, de eszem jutott most egy ige. A 110-es Zsoltárból, ugye megmutatom majd, hogy miért talán. Tehát Isten szívében a kihívottak vannak középpontban. Tehát azt a kérdést kell föltenni, hogy honnan vagy kihívva, és hova? És erre egy választ kell tudnunk adni. Mit jelent az, hogy ki vagy hívva? Honnan vagy kihívva? Honnan van kihívva az egyház? A világból. Ki van hívva? És el van választva szentségre. El van választva Istennek az erejére. Kolosse egyben azt olvasott, hogy megszabadított bennünket Isten a sötétség hatalmából, és átalvil bennünket az ő szerelmes fiának az országába. Ugye? Tehát az, hogy bennünket kihívott a világból, szentségre elválasztott, azt is jelenti, hogy kihívott vagy a sötétségnek a hatalmából. Az Isten királyságában nem csak szentségre hívott el bennünket Isten, hanem hatalomra. Arra, hogy kigyere velem együtt az ördög minden hatalmából. Egy másfajta tekintély alá vitt bennünket a királyság, az újjászületés. Átvitt bennünket az ő királyságába Isten, ahol működik az isteni erő. Nem csak szentek vagyunk, hanem erővel felruházottak. Nem csak azt jelenti kihívottnak lenni, mert sokszor ráteszik a hangsúlyt, hogy szentségre elválasztott Isten. Tudjátok, szokták ezt mondani. Igen, elhívott szentségre, de ez a fajta szentség felruház bennünket az erőre is. Isten királyságában. A gyülekezetet Isten felruházta erővel. Téged, engem. Fölruházott erővel. És ez a bibliai látásmód nem az egyiket nem hangsúlyozza tovább a másikra. Érted? Nem ellensúlyozza ezt az egész, ezt a kettőt, hanem a kettő együtt jár. Nagyon jó. Tehát még egyszer elmondom, hogy megmaradjon. Tehát a világból Isten elhívott szentségre, elválasztott bennünket, de azt is jelenti, hogy a sötétség hatalmába kijöttél, és találkoztál Istennek az erejével. Amen. És a bibliai látásmód alapján nem lehet szétválasztani, ellensúlyozni a szentséget az erővel. Mind a kettő együtt jár. Ezzel a kettővel Isten felszerelt téged. Szent tudsz lenni Krisztus egyházában, ha újjászülettél, és erő lehet rajtad, Isteni erő az életedbe. A probléma az, hogy bajban vagyunk akkor, ha ugyanott vagyunk, ahol voltunk a kihívás ellenére. Bajban vagyunk akkor, ha ugyanolyanok vagyunk, mint voltunk. Mert akkor miből hívott ki téged Isten? Föl kell tenni ezt a kérdést, valóban Krisztus egyházának és a tagoknak. Valóban látszik-e az életmódomból ez a kihívottság, hogy engem kihívott a világból. Által vitt az ő szerelmes fiának az országába, hiszen ekkor vagy valódi egyháztag. Ugye most az egyházról beszélek már. Amikor téged kihívott, és valóban el tudod mondani, hogy nem vagy ugyanott, nem vagy ugyanolyan, mint voltál, hanem találkoztál a Krisztussal, és valóban látszik az életedből ez a kihívás. Amen. És sokszor az az érdekes, tehát nincs olyan, hogy nem tételezi fel Pál a leveleiben, hogy a légüres térben mozgunk. Érted? És mégis nagyon sok hívő, aki nem újítja meg a gondolkodását, nem újítja meg az elméjét, a kettő között él. Hol azt gondolja, hogy a világban van, hol azt gondolja, hogy Krisztus testében bele van ágyazódva. De az elméje nincs megújítva, néha élményeket át tud élni, de nincs az a valóságos szellemi tudata, hogy tényleg átvitte őt Isten az ő királyságába. És nincs ilyen, hogy légüres tér. És Isten azt akar, hogy az elménknek a megújulása által egyre inkább azt tud mondani, hogy Krisztus egyházához tartozom, a sötétség hatalmától meg vagyok szabadítva, Isten felruházott engem erővel. Amen? Hiszen az egyházon a pokol kapui sem vethetnek erőt, azt mondja Jézus Krisztus. Megpróbál az ördög, ugye, hogy Saulon keresztül is, aki Pál lett, megpróbálta az egyházat írtani, de a pokol kapui sem vethetnek erőt az egyházon, az igazi egyháztagon. Neked enned hinned kell ebben. Nem lehetnek olyan kérdéseid, hogy haj, mikor fogok elbukni, mikor fogok újból bűnbe esni, azért, mert te győztes vagy Krisztusban, amen. Halleluja. Nézzük a 1 Korintus 12-13-at. Ezt szeretném mondani, hogy mik a jellemzői annak, hogy, vagy mik a főbb ismérvei, amikor valaki tényleg Krisztusnak a tagjához tartozik. És becsatlakozott Krisztus egyházba, az újjászületésen kívül. 1 Korintus 14 vagy 12. Mindahányan bemerítkeztetek a felkentbe, a felkentet öltöztétek fel. Tehát a valódi bemerítkezés, a Krisztusba való bemerítkezés el tudja hozni azt, hogy te fel tudod öltözni a Krisztust. De ehhez alá kell merítkezni. Ugye mit jelent a bemerítkező szó? Azt jelenti, hogy alámerítkezni. És itt a Galatában a vízkerességről van szó. Ahányan csak a felkentbe bemerítkeztetek, a felkentet öltöztétek föl, és a cél a felöltözés. Minek merítkezik le valaki, ha nem akar felöltözni? Tehát értelmetlen a vízkeresztség azoknak az embereknek a számára, akik nem akarnak megváltozni, nem akarnak helyreállni, nem akarják Krisztus felöltözni. Akkor csak egy vizes bűnös lesz. És én azt gondolom, hogy egyre többet gondolkodok ugye az alapokról, hogy az igazi vízkerességben, a valódi vízkerességben nem csak egy vizes bűnösként jössz ki a vízből, hanem valóban tudod azt, hogy meghaltál, és azonosulsz abban, hogy a vízsírba te is együtt Krisztussal együtt meghaltál. Amen? Van egy tudatod. Lehet, hogy én is sokkal később jöttem el somó mindenre, de az alapban tudtam azonosulni, hogy onnantól kezdve az életem legnagyobb részében megváltoztam. Tehát megváltozik az a hívő, aki valóban bemerítkezik vízbe, és hisz a vízkerességben, hisz abban, hogy tud ott azonosulni a Krisztussal. Lesz az életében egy gyümölcse a vízkerességnek is. Persze az elménk folyamatosan újul, sok mindenre rájövünk később, de ez biztos, hogy megvan a hatalmad a felöltözésre. Ha nincs vízkeresztség, nem tesszük ezeket az igéket meg, akkor nincs meg a hatalmunk a felöltözésre. Nem tudunk mire felöltözni, csak hogyha azonosulunk az ő halálával. És az 1 Korintus 12-t olvasom, én a Csia fordítás mondom, 12-13, hogy mi valamennyien egy szellemben, egy testbe merítettünk be. Zsidók is, hellének, rabszolgák is, szabadok, valamennyiünket egy szellem itatott át. Itt mondja a lényeget, nagyon jól figyeljetek. A valódi egyház, a valódi tag be van merítve vízbe, és be van merítve a szellembe. Nem én mondom, nézzétek meg az igét. Be van merítve a valódi egyháztag szellembe. Az lehet, hogy valamilyen egyház azt mondja, hogy te hívő vagy. Rámond valamilyen egyház, hogy te biztos, hogy újjá vagy születve, vagy mit tudom én, valódi Krisztus tagja vagy. De azt mondja Pál, nézzétek az igét, valamennyien egy szellemben, egy testben merítettünk be, valamennyiünket egy szellem itatott át. A kerességen át kell mennie minden kereszténynek, mind a vízkerességen, mind a Szent Szelleme való kerességben ahhoz, hogy Isten őt tudja használni, és valódi Krisztus testévé váljon, aki valóban tagja a Krisztus testének, a valódi egyháznak. Pláne, hogy elkezdődjenek az ajándékok az életébe. Pláne, hogy aktív tagja legyen egy gyülekezetnek. Amen! Szükséges a keresztség átélése, hogy keresztény legyél. Át kell élned. És hogyha nem élted át ezeket, akkor valószínűleg lehet, hogy meg kell kérdőjelezni több mindent az életedbe. De nem baj, menjél vissza az alapokba. Újból kérd Istent, hogy újítsa meg a Szent Szeme való kapcsolatodat. És ha alámerítkeztél, azt tudod nagyon jól. Tegnap úszodában voltam, úsztam, tanulgattam kicsit egy úszni, és mindig belement az orromba a víz. Tehát figyeljetek, ha valaki alámerítkezik, az tudja, hogy alá van merítkezve. Azt tudod, hogy téged a szellem alámerítette, vagy nem. Ilyen nincs, hogy nem tudod. Alámerítkeztél valami alá. Hogy tegnap az úszodában alámerítkeztem a víz alá, és tudtam, hogy mi a különbség a vízben lenni, és mi a víz fölött lenni. Van gyümölcse a vízkerességednek. Van gyümölcse a Szent Szellemben való keresztségednek. Akik, figyelj, és most figyelj, amit ahogy olvastam az igét, hogy akik be vannak merítve, azt a szellem itatni fogja. Értitek? Aki be van merítve a vízkerességbe, aki be van merítve a szellembe, volt találkozása a szellemmel, a Szent Szellemmel, azt itatni fogja Isten. Jön a folyó az életedből. Azt mondja a János levélben, hogy élő víznek a folyamai ömlenek annak a bensejéből, ugye, aki hisz. Szent Szelleme való keresztségkor. Amikor benned van Istennek a szelleme, és találkoztál, az alámerítkeztél a szellemen, egyszer régebben tanítottam erről, vagy elég sokat, akkor te ezt tudod, és onnantól kezdve kút van a szívedben. És a cél Krisztus testében, a gyülekezetben, hogy belőled kiáradjon Istennek a szelleme. Hogy adjál a gyülekezetbe, aktív tagja legyél egy gyülekezetbe, ahol kiárad valami belőled, nem valami, hanem a Szent Szellem. A cél az egyházban, a Krisztus testékben, a királyságban való életben, hogy kiáradjon belőled a Szent Szellem. Hogy Isten tudjon téged használni velem együtt. Tedd föl a kérdést, hogyha nem árad ki az életedből Istennek a szelleme. Mi a probléma? Az Úr meg fogja neked mutatni. De a cél a kiáradás. A Szent Szellemmel való találkozás meg tudja nyitni ezeket a szellemi dimenziókat, ami elérhetővé válik az ajándék, minden elérhetővé válik számodra. És ha nincs kiáradás az életedbe, ha nem éljük át ezt a kiáradást, most kérlek, mindig jól értsétek, amit mondok, én nem egy szuper-hiper keresztényről beszélek, aki folyamatosan mindig toppon van, hanem amikor már hosszabb ideje óta nincs meg ez a kiáradás az életedbe, hosszabb ideje óta nem tud kiáradni valami a szellemből, akkor valószínű, vagy a kutad víztelen lett, vagy tele van iszappal. Mert ha te megkeresztelkedtél Szent Szellemmel, belemerültél, inkább ezt a szót szeretném használni, ez a lényeg. Beteljesedtél Isten szellemével, kút van benned, akkor a víznek föl kell fakadnia. Amen? Ilyen az igazi egyháztag. Ezek az alapok, amiről beszéltem. Újjászületés. És hogy mondjam el, hogy az újjászületés nem oldja meg minden problémádat. Az újjászületés által nem tudsz aktív tagja lenni egy gyülekezetnek. Istennek sokkal nagyobb perspektívája. Mondtam, hogy dicsőséges gyülekezeti akar tenni bennünket. Dicsőséges egyházzá. Át kell élned a vízkerességet, a szellemi kerességet, ahhoz, hogy egyháztag legyél. Értitek? Ezt szeretném hangsúlyozni. Vízkeresség. Szellemben való merítség. Ezt mondja. A tagok szellemi kapcsolódása, figyeljetek, ez tényleg így van. A tagok szellemi kapcsolódása a szellemmel való beteljesedésüktől függ. Hogy milyen mértékben van jelenléte, Istennek a jelenléte az életükben. Ezt higgyétek el. Háromfajta kapcsolódási mód létezik. Van lelki, érzelmi kapcsolódás, van szellemi kapcsolódás, és van testi kapcsolódás. De Pál itt szellemi összekapcsolódásról beszél. Nézd meg az igébe. A sok tag, most elmondom a számomra kijelentést, a sok tag a bemerülés által válik egyé. A sok tag egy testé a bemerülés által válik. Amikor van egy újjászületett keresztény, víztől újjászületik, valóban találkozott a Szent Szellemmel. Miért adta, figyeljetek, miért adta a szellemmel való beteljesedést Isten? Miért töltötte ki pünköskor a Szent Szellemet? Mi volt a célja ennek? Az, hogy egység legyen. Higgyétek el. És keressük az egységet. Beszélgettem több testvérrel is. Hol az egység? Hol van az egység? Miért nincs egység? Azért jött a Szent Szellem, hogy mindent kijelentsen. Elvezessen bennünket minden igazságra. Lehetséges, hogy vannak dolgok, amiket másképp látunk. De az alapdolgokat, a legfontosabb, a szellemi dolgokat, amiről beszéltem, meg kell értenie egy újjászületett kereszténynek, egy Szent Szellemet betöltött kereszténynek. Nem lehet, hogy magassak neki Pálnak az üzenetei. Hát ezekre az alapokra egységre kell kerülnünk. Ezért küldte Isten a Szent Szellemet, hogy egység legyen Krisztusnak a testében. Miért töltötte be Isten Szent Szellemmel az egyházat? Azon kívül, hogy erőnk legyen. Az egység miatt. Az egység miatt. Mit mond Jézus? Hogyha ketten vagy hárman, eredeti szólítás szerint egybe lesztek vezetve, akkor én ott vagyok közöttetek. Mit akar ez? A Szent Szellemet. Mert akik az Istennek a gyermekei, Isten fiai, azokat a Szent Szellem vezet. El fogja őket vezetni minden igazságra. Meg fogják érteni a szellemi dolgokat. Meg fogják érteni egymást. Amen. Jövő héten majd részletesen egyből. Nézzük az 1 Timóteus 3-at. Gyertek oda, légy szíves. Majd arról szeretnék beszélni a jellemzőről, az egységről. Most nem szeretnék sokat beszélni az egységről, egyelőre most az alapokat szeretném vetni, de megpróbálom elmondani majd jövő héten, hogy jön az egység. És mi a különbség a szellemben lévő egységből, lelki egységről, erről majd szerintem jövő héten, úgy éreztem most, hogy hirtelen ne beszéljek erről, de 1 Timóteus 3.15. Figyeljetek, az abcselben azt olvassuk, gondolkodjatok el, az abcselben azt olvassuk, hogy a közösségükre azonnal kijárat automatikusan a Szent Szellem. Nem volt erőfeszítés. Az egységükre automatikusan kijárat a Szent Szellem, a természet feletti erő. És a mi Isten tiszteletünknek a célja, a mai napnak a célja, hogy egység legyen, hogy kiáradjon Isten közöttünk. Amen. Amikor egyháztagok összejönnek, valódi felkentekben hívő emberek, a cél az, hogy az Isten tiszteleten megvalósuljon az egység, ahova a dicsőséges Úr trón tud állítani. Amen. 1 Timóteus 3.15. 1 Timóteus 3.15. Ha valaki föl akar növekedni, és azt a cél tűzi ki magának, hogy Isten őt használja, azt használni fogja, higgyétek el, drága testvéreim. Aki közömbös, vagy nem érdekli az egyházban való forgolódás, azt nem tudja Isten használni. De amikor odafordulsz erre, és ez a célod, mint a Krisztusnak, mert ugye Krisztus központú vagy akkor, ha azokat a célokat fogod elérni, azt tűzöd ki célnak, amit ő. Na, 1 Timóteus 3. Itt a diakónusokról beszél, most ebben nem szeretnék bemenni, majd a vénekről is lehet majd később, de most nézzük ezt az igét, a lényeget. Azt mondja, hogy a 16. Minden versengésnek, nem a 14-től, tehát ezeket írom neked, remélvén, hogy nem sokára hozzád megyek, leírja a szükséges eljárási rendszert, módszert, hogy módokat, hogy mikor lehet valaki Krisztus testében vén, stb. És ugye azt mondja neki Timóteusnak, de ha késném, hogy tudd meg, mi módon kell forgolódni az Isten házában, mely az élő Istennek egyháza, az igazságnak az oszlopa és erőssége. Ha pedig késnék, tudd meg, hogyan kell Isten házában forgolódnod, amely az élő Istennek kihívott gyülekezete, az eklézsia, a való igazság oszlopa és szilárd támasza. Még egyszer, Istennek kihívott gyülekezete, az Isten háza, a való igazság oszlopa és szilárd támasza. Az eklézsiáról azt mondja Pál, hogy az igazság oszlopa, szilárd támasz. Isten háza, Istennek kihívott gyülekezete az igazságnak az oszlopa. Amen. Ahova mi járunk, az igazságnak az oszlopává kell válnia. És milyen szomorú az, amikor úgy próbálnak Isten egyházában szolgálni, hogy nem szeretik az igazságot. Amikor az egyház az igazság oszlopa, nem? Amikor nem gyűlöljük a hamisságot. Hogyan akarunk Krisztus testében szolgálni, amikor ilyen Istennek az egyháza? Amit az Úr mutatott nekem ezzel kapcsolatban, mert följött egy ige, hogy Isten vágya az, hogy ti, én oszloppá váljatok egy gyülekezetben. Igen, tűz ki célul. Te akarsz egy gyülekezetben oszlop lenni. Akarsz egy gyülekezetben olyan személy lenni, most értsd jól, aki hiányzik, ha nincs ott. Ez az Isten be tudja pótolni máson keresztül, de mégis a személyed, a szolgálatod azt okozza, hogy azt érzik a testvérek, hogy hiányzok. Oszlop legyél Krisztusnak a testében. Az 1 Korintus 12-ben beszél Jézus arról, vagyis a Szent Szellem arról, hogy természetesen a kicsi tagokat is ugyanúgy meg kell becsülni. Emlékeztek, ugye, ezekre az igékre? Szeretjük őket, és ugyanúgy kell velük bánni, stb. Sőt, a becsesebb tagok, ugye? A kisebbek a gyülekezetbe. De van ott, de nincs oda írva, hogy neked mindig kicsinek kell lenni. Hogy neked mindig a kicsi vuknak kell lenni Krisztus testében. Hogy lehet az, hogy mindig te vagy a kicsi 20 éve? Tehát valami probléma van. Isten a kicsik számára is azt mondja, hogy legyél oszlop. És szeretném, hogyha a következő időszakban velem együtt kezdjétek ezt imádkozni. Igen, én oszlop akarok lenni Krisztus testében. Én egy oszlop akarok lenni. Egy pillér akarok lenni a gyülekezetben. Mit mond Jézus a jelenések könyvébe? Aki győz, azt mivé teszem? Oszloppá teszem. Amen. Oszloppá teszem. És a Galatában azt mondja, ezt az igét kaptam a Galata 2-ben, Pál, és elismervén a nékem adatott kegyelmet, Jakab és Kéfás, ugye Péter, meg János, kik oszlopokul tekintetnek, bajtársi jobbjukat nyújtják nekem és Barnabásnak, hogy mi a pogányok között, ők pedig a körülmetélés között prédikáljunk. Oszlop volt Jakab, János, oszlop volt Péter, és azt mondta Pál, hogy igen, ők oszlopok Krisztus testében. És ők nyújtották nekem a koinoniát, a baráti jobbukat nyújtották a szolgálatomhoz. Már ebből látod, hogy valóban a nagyobb lenyúl a kicsi felé. Sokszor mondják, hogy hogy lesz egység. Hát úgy, hogy a nagyobb szolgálók, az elismert szolgálók Krisztus testében lenyúlnak. Olyanok felé, akik fiatalok, és kifejezzik feléjük a bajtársi jobbjukat. Igen, látom benned az ajándékot. Látom az elhívásodat. Látom, hogy ki vagy. És ezt kihirdetik. Mert ilyenek az igazi szolgálati ajándékok. Fölemelik a másikat. És ha meglátja benned egy szolgálati ajándék az elhívás valóban, és nem irigy, és nem féltékeny, akkor nyújtani fogja a baráti jobbját. És te pedig felismered, hogy oszlop. És egy oszlop fogja kimondani rád azt, hogy fontos vagy Krisztus testébe. Amen. Forgolódnunk kell. Ezt a szót mutatta az Úr. Mit jelent ez Krisztus testében? Tehát nem ezt, hogy így forgolódunk, hanem forgolódnod kell. Sürögnöd, forognod kell Krisztus testében. Azt mondja Timóteusnak, forgolodj. Nem úgy, mint Márta és Mária sztoriában, hanem valóban olyan személy legyél egy gyülekezetben, aki forgolódik, és fontos személy. Forgolódj Krisztusnak a testében. Tedd föl magadnak a kérdést, hogy az Aratás gyülekezetében te vagy-e mindig a legkisebb? Én szerintem egyébként nem így tételezte föl. Tehát, figyeljtek, sokszor rámondjuk azt, hogy azért, tehát, mindegy, sokszor akkor mondjuk, hogy valaki kicsi közben az élete tele van bűnökkel, vétkekkel. Nem ezt tételezi fel itt az 1 Korintus 14. Fel kell nőni a kicsinek is, a legkisebb tagnak is a gyülekezetbe. Amen. A legkisebb is a gyülekezetbe tűzze ki célul az, hogy oszloppá válik, hogy Isten őt használja. Oszloppá kell válnod, mert Krisztus oszlopokat akar a gyülekezetbe, hogy jól működjön a királysága. Legyél egy fontos személy ebben a gyülekezetben. És aki kicsi, valóban aki most ért, meg újjászületett, stb. Nincs annyi ismerete, az karold föl, emeld föl. Szolgáljál felé, amen. Legyél nagyon fontos személy egy közösségben, érted? Hogy aki elmegy, az hiányozzon.